És hát beharangoztunk egy beszélgetést, lássuk, hogy mi is lesz a témánk, egy picit környezetvédelemmel fogunk foglalkozni, ugye?
Igen, hát ugye nagyon elterjedt téma már a klímaszorongás, a klímaválság, és közeledik a tavasz, közeledik a nyár, és egyre inkább érezzük a városokban, főleg, hogy nyáron nagyon jó lenne egy kis zöldítés, illetve hát valami, ami hűsít minket. Erről, illetve hát az ültetésekről fogunk dr. Hajdú László Hunor biológussal, a Pando Egyesület elnökével beszélgetni, akit köszöntünk itt a stúdióban. Szia!
Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon aktuális, ugyanis ma már jelezted, hogy sietsz az interjúról, mert hogy lesz egy ültetés a mai napon itt Marosvásárhelyen.
Igen, őszintén teljesen elfelejtettem, hogy a rádióba kell jöjjek, és rászerveztem egy ültetést itt a városban erre az interjúra, úgyhogy a kollégáim már dolgoznak azon, illetve az ültetésen. Ez egy Miyawaki kis erdő lesz, ilyenből már van egy Vásárhelyen, lent a Novi hétben, ott az egyik park közepén, és a mai nap folyamán fog elkészülni Marosvásárhelynek a második Miyawaki erdeje. Ez magánterületen lesz, és pedig az újonnan felavatott Dóra Optics kórháznak az udvarán készülünk egy hasonló Miyawaki erdőt készíteni. A nagyság is körülbelül akkora, tehát egy 40 négyzetméterről beszélünk, és itt körülbelül 100-120 csemetét fogunk elültetni. Ez a mai nap folyamán kiderül, hogy pontosan mennyit miután felmért.
Az pontosan mit jelent az, hogy Miyawaki kiserdő?
Ez a Miyawaki kiserdő, hát a Miyawaki az alkotójáról kapta a nevet. Ez egy olyan általában városban, nem csak városban lehet csinálni, de általában városban, urbánus környezetben létrehozott erdő, amely nagyon fajgazdag, tehát rengeteg fajt tartalmaz, és ezek nagyon sűrűn vannak elültetve. Tehát egy négyzetméteren 3-5 csemetét is ültetünk. Elsőre ez úgy hangozhat, hogy nem föltétlenül jó, hisz ilyen közel egymáshoz nem szoktunk fákat ültetni, viszont ha jól megválogassuk a fajokat, illetve megfelelőek a körülmények, tehát a talajkörülmények, akkor ez az erdő, ez teljesen önfenntartó lesz, és fog működni azért, mert a különböző fajok ebben az esetben segíteni fogják egymást, tehát a gyökérzetük különböző mélységekből fogja a vizet, illetve a tápanyagokat felszívni, hisz mindegyik fajnak, vagy sok fajnak különböző gyökérszerkezete van, tehát van, amelyik a talaj felszínéről van, amelyik a talaj mélyebben található rétegeiből például használja a vizet, illetve a tápanyagokat. Vannak közöttük nitrogén megkötő fajok ezekben az erdőkben, amelyek a tápanyagot is fogják biztosítani, tehát hogy nem kell trágyázni, nem kell műtrágyázni. A levegőből ezek a nitrogén megkötő fajok a gyökerek keresztül, ugye nitrátokat fognak a talajba juttatni, tehát a levegő nitrogénjét megkötik. És így egymást segítik ezek a fajok. Nagyon-nagyon gyorsan nőnek, tehát az első erdőt, amit ültettünk, az számomra is meglepő módon nőtt, tehát a csemeték 2 évvel ezelőtt ültettük, tehát 2 vegetációs perióduson vannak túl, 2 növekedési perióduson, 2 nyaron úgy mondjuk, hívjuk így, és 40-50 centiméteres csemetéket ültettünk, a gyorsan növő fajok, azok lassan az 5 métert is elérik, ez 2 év alatt. Wow. Számomra ez majdnem hihetetlen volt, de nem csak a lassan növő fajok, hanem nem csak a gyorsan növő fajok, hanem a lassan növő fajok is nagyon jóval erősebben nőttek, vagy jóval gyorsabban nőttek, mint ahogy az eddigi tapasztalataink ezt sugalták. A tölgy is egy olyan 40-50 centit nőtt, ez 2 év alatt egy óriási teljesítmény részéről, a bükk is nagyon nőtt, tehát hogy...
Mennyivel gyorsabb, mint a hagyományos módon ültetett fáké?
Ez akár 10-szer gyorsabb is. Annyit kell tudni természetesen, hogy ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, azért egy kis ápolást igényel. Az első körben az történik, hogy lényegében egy talalfeljavítás történik egy ilyen erdőnél. Körülbelül 60-tól egész 1 méter mélységig a talajt feljavítsuk, ami az ilyen esetben trágyát keverünk hozzá, vagy pedig termőföldet, esetleg virágföldet, több köbméternyit. Az ideális az lenne, hogyha teljesen kicserélnénk, de ez anyagi probléma miatt nem minden esetben lehetséges, de a javítás az igen, illetve szalmát keverünk közé, ezzel egy kicsit meglevegőztessük úgymond a talajt, és mikoriza gomba fonalakat is bejuttatunk a talajba, ezáltal elősegítve a gyökérfejlődést és a gyökereknek a tápanyagokat felszívó képességének a növelését is.
Tehát azért ehhez komoly szaktudás szükséges, mert épp akartam kérdezni, hogyha valaki a saját udvarán, kertjében szeretne egy ilyen kis mini erdőt, akkor hogy fogjon neki? Ti tudtok ebben segítséget nyújtani? Hozzátok fordulhatnak?
Igen, mindenképpen nem szeretném reklámozni, de mostanában a Pandó el fog indítani egy ilyen, úgymond egy olyan szolgáltatást is, ami olyan magánszemélyek vagy cégeknek fog biztosítani ilyen típusú szolgáltatást, akik ez iránt érdeklődnek. Tehát Miyawaki erdőket például, aki szeretne létesíteni, abban mi mindenképpen fogunk segíteni, hogy mit, hogyan és mikor kell ezt csinálni. Bármikor lehet nekünk írni, és akkor valamit kitalálunk, attól függően, hogy hány négyzetméterről beszélünk, hogy megvalósítható-e, és milyen formában.
És az a pozitív tapasztalat ezzel az első erdőcskével itt vásárhelyen, hogy én kicsit aggódtam, hogy a vandálok mennek, és kitépkedik azokat a mini csemetéket, ugye, amik két évvel ezelőtt voltak, de úgy láttam, hogy nem történt ilyesmi. Tiszteletben tartották.
És nem csak, hogy a csemetéket, ez volt a második meglepetés, hogy úgy gondolnánk, hogy az emberek nagyon szeretnek tönkretenni dolgokat, ez egyáltalán nem igaz. Legalábbis nekem a tapasztalat, hogy nem olyan mértékben, mint amennyire gondoltuk. Ugye egy kerítéssel van körbevéve az erdő, és majdnem mindenki azt mondta, hogy mivel ilyen viszonylag egyszerű, kisebb kerítés, fakerítés oszlopokból és kerítés lécből, egy pár kerítés lécből álló kerítésről beszélünk, ezért mindenki azt mondta, hát ezeket a léceket nagyon hamar le fogják törni, oda fognak a fiatalok ráülni, letörni. Eddig még nem történt, nagyon remélem, hogy ezen túl se fog történni, most, hogy így ezt említettük.
Kopogjuk le.
Általában ilyenkor szokott történni. Tehát két év alatt egyetlen, még egy kerítéc lécet se veszítettünk. Tehát, hogy a csemeték nőnek, nem dobnak be szemetet általában. Ezt is számítottuk. Nagyon kevés volt az elhalás, 20-30%-os volt, ami ebben az esetben nagyon kevés. Első is volt, és a romániai tapasztalatok azt mutatták, hogy ennél azért nagyobb szokott lenni egy ilyen erdőnél, amit aztán pótoltunk rá egy évre.
És említetted, hogy 40 négyzetméteren van ez a kis.
Igen.
Ez mennyi széndioxidot képes megkötni, vagy miben mérhető a hatása?
Erre még nem, tehát még nem végeztünk el pontos számítást, különben folyamatban van egy monitorizálás, ezt úgy lehet elvégezni, hogy megnézzük, hogy mindegyik faj mennyit nőtt minden évben, és abból ki tudjuk számolni majd, hogy mennyi széndioxidot kötött meg. Annyit lehet tudni, hogy jóval többet, mint az tehát ugyanolyan típusú, különálló csemeték, amelyeket akkor ültettek el, amikor ezt az erdőt. Ugye mondtam, hogy 10-szer gyorsabban nőnek, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül 10-szer több széndioxidot köt meg, ugyanakkor több oxigént termel. A biodiverzitás miatt, mivel rengeteg fajt tartalmaz, kisállatoknak menedéket is szolgál, tehát madarak el tudnak bújni, akár kisemlősök. Itt beszélek olyan hasznos kisemlősökkel, például, mint a sündisznó, ami, ami ilyen erdőkben előszeretettel szokott tanyázni. Tehát nem csak, hogy ugye széndioxidot köt meg, vagy oxigént termel, ugyanakkor a port is megszűri, hisz nagyon nagy a levélfelület, tehát nagyon sűrű ez az erdő, de ugyanakkor a biodiverzitást is növeli a városban.
És hát ez a Miyawaki erdő, ahogy említett, ez az urbánus környezetre van kitalálva, és ez is egy meglepő, meg igazából pozitív példa volt, hogy mondtad, hogy nem rongálták a két év során. Igen, ez egy nagyon érdekes ilyen vitatárgyát képezi, hogy mikortól tekinthetünk egy társadalomra felnőttként, úgymond, hogy rájuk bízhatunk olyan közösségi tereket, dolgokat, amiknek a fennmaradáshoz arra van szükség, hogy tényleg vigyázunk rá, és ne rongáljuk. Biztos biztos, hogy még van nektek a tarsolyotokban rengeteg ötlet, ami városi környezetben tudná segíteni egy picit azt, hogy a klímánk az élhetőbb legyen. Ebből néhányat tudnám említeni, ami például itt akár Marosvásárhelyen a jövőben, hogyha lesz rá nyitottság, akkor megvalósulhatna.
Hát ugye voltak, tehát hogy az idén kettőt ültek, két mérveki erdő lesz elültetve a városi kertészettel közösen, mind a három esetben kollaboráltunk, ez azt jelenti, hogy a csemetéknek egy részét ők adták, a másik részét mi adtuk nekik azoknál a tereknél, ahol tehát a köztereknél. Egy pár héten belül, én azt mondanám, még az is lehet, hogy ennek a hétnek a második felében a második erdő is, tehát az idei második erdő is elültetésre fog kerülni. Én összintén nem tudom, hogy ez mennyire publikus információ, de akár el is mondhatom, a Kistemplom térre lesz a második az idei második Miyawaki erdő, ugye az egy közterület, most van folyamatban az engedélyeztetése, ott egy kicsit nehezebb, tehát ott engedélyeztetni kell, kérést kell leadni, hogy itt ezt szeretnénk, függetlenül attól, hogy ugye a városi kertészet ebbe benne van, a közterületkezelővel, meg mindenki mással ezt el kell intézni, ugye azért egy picit hosszabb ez a folyamat. Egy hasonló 40 négyzetméteres Miyawaki erdőről fogunk beszélni, mint amilyen a legeslegelső volt két évvel ezelőtti. Ugyanakkor van egy városi fákat felmérő applikációnk, amely most esett át egy úgynevezett ránc felvaráson, annál azért sokkal többen, tehát új különböző ezt hogy is mondanám. Tehát olyan új dolgokat fog tartalmazni ez az applikációnk, amikkel a városi fákat felmértük, amelyek eddig nem voltak benne az applikációban. Többek között például minden fának fel lehet majd mérni az ökológiai hasznát. Ez azt jelenti, hogy mennyi széndioxidot kötött meg, mennyi oxigént termelt, de ugyanakkor megvan az, hogy mennyi vizet párologtatott el, ezáltal a víz körforgását elősegítette, és ezáltal a nagy esőzések során azt is elősegíti, hogy nem lesz, tehát a lefolyó víz mennyisége csökkenni fog, tehát úgymond áradások ellen is ki lehet számolni, hogy ezek a fák milyen ökológiai szolgáltatást nyújtanak. Ennek az applikációnak, amikor sikerül elkészíteni teljes mértékben, tehát folyamatban van, jelen pillanatban forrásokat keresünk arra, hogy ezt be tudjuk fejezni, tehát anyagi forrásokat, ez nem egy olcsó applikáció, és itt mindenképpen megemlíteném a Lynx vállalatot, informatikai vállalatot, amely nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és jóval piaci ár alatt nekünk ezt elkészítette, de velük már nagyon régóta kollaborálunk, lassan már 6 éve, 5-6 éve, inkább így mondanám, és ők segítettek nagyon sok mindenben, ami ezt az applikációt, illetve ezt a weboldalt illeti. Ennek az a neve Jutri, és ezzel ez az is jó, mert hogy amikor ez az ökológiai haszon, ez majd bekerül az applikációba, akkor ugyanakkor azt is fel tudjuk mérni, hogy mondjuk a tömbházunk, vagy az utcákon levő fáink, azok mennyire lesznek a klímaváltozással szemben ellenállók, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogy mennyire fogják bírni a szárazságot, a nagy hőhullámokat, esetleg az extrém időjárási körülményeket, például a szelet. Említeném, ez Vásárhelyen egy különösen nagy probléma volt, hogy a fa állománynak egy része nem ellenálló ezekre az éghajlati változásokra, főleg a szélre.
És talán érvként is használható, nem? Mert azért a lakóközösségben sokszor van az, hogy az alsó lakók szeretnék kivágatni ott a környékbeli nagy fákat, mert hogy miattuk nem kapnak úgymond napfényt, de hogy ez talán egy érvként is akkor felhozható, hogy miért kell azt a fát ott úgy tartani, és nem csonkolni, és nem kivágni.
Hát mindenképpen, tehát ez ugye ez az előző városvezetés évtizedes kampánya volt, hogy a zöldövezetek azok a vásárhelyi első vagy második közellenségei, és tűzzel, vassal kell őket írtani, és ez meg is látszott az ápolásukon. Mindenképpen az utóbbi években én egy elég nagy előrelépést láttam, legalábbis abban a tekintetben, ami ezeknek a fáknak az ápolását illeti, sokkal jobban odafigyelnek a meccési folyamatokra, ugye az alsó ágakat levágják, és a felső koronát azt meghagyják, ez így is kéne legyen városi környezetben, és az, hogy milyen haszonnal rendelkeznek ezek a fák, vagy milyen hasznot nyújtanak nekünk, azt ezzel az applikáció segítségével is majd bárki meg fogja tudni nézni, és igen, ezt mi majd jövőben tervezzük, hogy ezt érvként fogjuk felhozni, akár a lakóközösségeknél is, hogy íme ez nem csak egy dísztárgy, vagy nem csak egy közellenség egyeseknek, hanem a forró napokon ugye több Celsius fokkal csökkenti a hőmérsékletet, télen nincsen semmi probléma, hogyha a lombhullatokról beszélünk, hisz leullassák a leveleiket, tehát a napfényt ugyanúgy megkapja az alsó emeleten a lakó is, mint a felső emeleten lakó, tehát hogy mindenképpen ez egy olyan eszköz fog lenni, amivel majd bárki, és mi is szeretnénk érvelni azért, hogy valamivel egészségesebb zöldövezeténk és főleg fáink legyenek.
És hogyha a fáknak a klímaváltozásra a gyakorolt hatásra szóba került, hogyha már itt vagy biológusként, akkor jó lenne, hogyha tudnál nekünk egy picit átfogó képet adni arról, hogy mi zajlik most így éghajlati szinten, akár a tavalyi évről beszélünk egy picit, a statisztikák mit mutatnak, milyen irányba haladunk.
Általában legalábbis egy pár évvel ezelőttig úgy beszéltünk a klímaváltozásról, vagy az éghajlatváltozásról, mint egy jövőben bekövetkező dolog, folyamat. Ez már nem így van, tehát a klímaváltozás itt van a nyakunkon, ezzel már élni kell tudni, nem elég csak ezt megelőzni, mert nem is lehet, mivel itt van, erre már fel kell készülni, a kérdés csak az, hogy ennek a hatásait milyen mértékben tudjuk kiküszöbölni, és kérdés az, hogy ezt a tevékenységünkkel erősíteni fogjuk, vagy pedig csökkenteni fogjuk. Igen, a tavalyi év volt a legmelegebb év azóta, amióta ilyeneket mérnek. Azt kell tudni, hogy az egyes mérések szerint a tavalyi év volt az első év, amikor az 1,5 Celsius fokot a Párizsi Klímaegyezmény során megállapított 1,5 Celsius fokot, amellyel túléphessük az átlag hőmérsékletet, annélkül, hogy nagy probléma lenne, ezt így röviden fogalmazom meg, azt átléptük, tehát 1,51, 1,52, ugye különböző mérések vannak, nem olyan nagyon egyszerű az egész földgolyóra megmérni az átlag hőmérsékletet, de mindegyik mérés vagy nagyon közeli értéket, vagy egy túl lépett értéket mutatott, és messze mindegyik azt mondta, hogy a legmelegebb év volt a valaha mértek közül. Most, hogy ne legyen minden ilyen rossz hír, ahhoz hozzátartozik, hogy a tavaly és még most is folyamatban van egy El Niño jelenség. Ez egy természetes jelensége a Földnek. Általában El Niño-kor egy melegebb évet számíthatunk, de épp erre azért senki se számított. Tehát, hogy ez az 1,5 Celsius fok, amit ugye meghaladtunk, ez részben ugye az emberi tevékenységnek volt tulajdonítható, részben pedig ennek az erős El Niño-nak is. A hatásait pedig számos helyen láttuk, nálunk lényegében tél nem volt, tehát egy pár hetet leszámítva, tavaszias volt az idő, Dél-Amerikában óriási szárazság volt, ugyanakkor Kaliforniában hatalmas esőzések voltak, tehát ez egy olyan dolog, ami az egész világra kihat. A jövőben az a probléma, hogy a klímaváltozás, és ugye akár ez az El Niño, és ez együtt működik, tehát minél inkább haladunk előre az éghajlatváltozásban, annál inkább ezek az El Niño-k erősödnek, és egymást úgy gerjesztve egyre nagyobb problémát fognak jelenteni.
És hát akkor hogyha már arról beszélünk, hogy mi az, amit mi hogy tudunk felkészülni erre, vagy ezzel együtt élni, mi az, amivel visszafordítani, talán már nem beszéltünk arról, hogy ezt visszafordítsuk, vagy csak...
Teljes mértékben nem, tehát ahhoz több száz év kell, hogy ez teljes mértékben visszaforduljon. Ez még egy élhető, tehát valamilyen formában, hogyha így maradna, ezzel még lehetne élni, ezt ne rontsuk. Tehát erre nagyon kell ügyelni.
Na de hogy ne rontsuk? Ez érdekelne engem, hogy egyéni felelősség túl, tehát hogy nem tudom, én azzal, hogy elültetek pár fát a lelkiismeretem gondozásán túl valóban teszek valamit, hasznos vagyok ilyen szempontból, vagy inkább azért így országokat, vezetőket kéne nézni, nagy cégeket, hogy ők mit tesznek, vagy mit nem tesznek, ezt hogy lehet így eligazodni ebben a kavalkádban, hogy ki a felelős, vagy kit lehet felelősnek kikiáltani ilyen szinten, kiket?
Valahol mindenki felelős. Én az egyéni felelősséget egy kissé, tehát hogy kissé visszafognám, mivel egyedül bármit teszünk, hogyha csak nem vagyunk multimilliárdosok, akik a magánrepülőgépeinkkel több millió kilométert teszünk meg évente, vagy üresbe járassuk őket. Erre is volt egy érdekes kimutatás, hogy a légi közlekedésnek egy nagyon nagy részét pont ezek a magánrepülőgépek teszik ki. Én nem akarok éppen így hülyeséget mondani, de talán úgy emlékszem, hogy 40%-ról beszélünk, és ezt egy pár száz ilyen magánrepülő, vagy pár ezer magánrepülő nek a következménye.
Tehát az éves összlégi forgalomnak 40%-a magángép.
Tehát nagyon-nagyon kevés számú magángép, ami nagyon-nagyon sokat repül, sok esetben akár üresbe is, tehát hogy egy-egy ilyen milliárdos azt mondja, hogy most lerendeli a magángépét egyik helyről a másikra, és akkor az egyszerűen üresbe megy. Tehát erre volt kimutatás is, ha nem vagyunk ilyenek, akiknek ugye az ökológiai lábnyoma óriási, akkor azért a mi hozzájárulásuk a klímához, azt kb. Úgy kell tekinteni, mint az egy milliárdhoz, vagy egy a 8 milliárdhoz. De éppen nem az egy az 8 milliárdhoz, mert azért az Afrikában élő rengeteg szegénynek az ökológiai lábnyoma nagyon kevés, tehát hogyha környezettudatosak akarunk lenni, akkor úgy kéne éljünk, mint ők, de hát ez természetesen egy elvárhatatlan dolog, hogy mindenki szegénységbe éljünk, mindenki azt szeretné, hogy minél jobb körülmények között éljen, de viszont tudunk olyasmit tenni természetesen, ami segít abban, hogy az ökológiai lábnyomunk kevesebb legyen. A mindennapi tevékenységtől, hogy többet menjünk gyalog, többet használjuk a közszállítást. Minden segít, nem igaz, hogy nem. Minden gram szén-dioxid, ami nincs kibocsájtva, az hozzájárul ahhoz, hogy ennek az éghajlatváltozásnak a mértékét csökkentsük, illetve nem, hogy csökkentsük, hanem a gyorsulásnak a mértékét csökkentsük, tehát mindent lehet csinálni. Én amit leginkább kiemelnék, és ami számomra a legfontosabb, mivel demokráciában élünk, ezért a legtöbbet, amit tudunk csinálni, az a szavazással, az a szavazásunk, vagy az, amikor elmenjünk és olyan vezetőkre, olyan politikusokra adjuk a voksunkat, akiknek a programjában legalább egy minimális mértékben a környezetvédelem is szerepel, az éghajlatváltozásokkal szembeli ellenállóságnak a növelése szerepel, tehát van egy programja, egy környezetvédelmi programja. Ezt nálunk még, ugye, kisebbségben élő magyarokként ez egy másodlagos dolog, ha nem is harmadlagos dolog. Általában elvesztődünk mindenféle belpolitikai vagy külpolitikai problémákban. De én azt mondom, hogy ez azért fontos lenne. Nem igaz, hogy nem szokott lenni, de nem látjuk ezt a dolgot. És ugyanakkor a meggyőző képességünk általában jóval alul értékeljük, hogy mennyit, hogy ezt a meggyőző képességünket hol tudnánk kamatoztatni, és milyen formában. hogyha példával járunk el, akkor lehet, hogy mások is azt veszik, hogy esetleg biciklivel járnak, és nem autóval, vagy gyalog járnak. Hogyha készítünk egy akár egy Miyawaki erdőt a kertünkben, akkor lehet, hogy a szomszédnak is megtetszik. Én egy olyan példát hoznánk fel, ami talán az Egyesület 6 éve alatt tehát amire a legjobban büszkék vagyunk, és pedig a Csiki medencében volt egy széldöntés 2020-ban, amikor 2000 hektárnyi erdő kidőlt, és akkor eldöntöttük, ez amiatt volt, hogy az erdők azok monokultúrás lucfenyvesek voltak, elsősorban amiatt, hogy nagyon nagy volt a szél, de ugyanakkor hozzájárult az is, hogy egy fajból álló erdőről beszéltünk, ezek mind ültetett erdők voltak, valamikor az 50-es, 60-as években ültették őket, nagyon sűrűn ültették őket, és emiatt kidőltek. Több mint 2000 hektár, és akkor felkerestük az ottani közbirtokosságot, és megpróbáltuk meggyőzni őket, hogy ne ugyanazt ültessék vissza, tehát ne a luc fenyveseket ültessék vissza több okból is, és sikerült. Tehát nagyon-nagyon gyorsan belátták azt, hogy ténylegesen nem csak lucfenyőt kell ültetni. Ott is volt közülük már, aki ezt szerette volna, és azáltal mi úgymond hozzájárultunk, hogy még jött valaki, aki ugye a nagy többségnek elmondta, tehát ugye a közbirtokosságnál többen döntenek, hogy ott mi történik, és még jött valaki, aki elmondta, hogy bizony a fajgazdag, biodivers, több fajból álló erdők azok mennyivel jobbak, ellenállóbbak sokkal az éghajlat változása, tehát ez az egyik legfontosabb tulajdonságok, és ugyanakkor jóval több az eltartható képességük, tehát a vadállomány eltartható képességük jóval nagyobb, mint a termelékenységük nagyobb. A luc fenyvesben nagyon kevés olyan dolog van, amit egy állat meg tud enni, úgy általában, hát egy pár madarat leszámítva, viszont egy vegyes erdőben, amiben található bükk, tölgy, amelyik makkot termel, az nagyon sok állatnak fog eledelt adni. És a legnagyobb, és a számunkra ez volt a legnagyobb dolog, hogy ezt sikerült, sikerült elérnünk, hogy ez alatt a három év alatt, tehát az első év után, amikor egy kissé még szkeptikusan nézték, hogy mi mit csinálunk azon a területen, amelyet átadtak nekünk, hogy elültessük, a második évtől kezdődően már ők is 100%-ban ugyanúgy csináltak, és megpróbáltak minél inkább fajgazdag erdőként, vagy erdőket létrehozni ezeken a területeken. Tehát én nagyon szépen köszönöm nekik ezúttal is, hogy meghallgattak minket, és lehetőséget adtak. És ezáltal nem az a pár csemet, amit én saját kezűleg elültettem volt a lényeg, hanem az, hogy itt több mint 6 millió csemetéről beszélünk, amelyek úgy lesznek elültetve, hogy majd későbbiekben nem okoz gondot se egy erős szél, se pedig egy szárazság.
És nem csak a Csíki medencében, hanem több helyszínen is szoktatok ültetni. Most idén lesz-e valami a közeljövőben? Lehet-e csatlakozni egy ilyen ültetési akcióhoz?
A ültetéshez nem. Annyit kell tudni, hogy ezek nagyon szépek ezek az ültetések, de a csemetéket ápolni is kell abban az esetben, hogyha nem olyan területen lettek elültetve, amely azelőtt, vagy amely úgymond frissen vágott, frissen kidőlt erdő, ott kevésbé igényel. Nem, ott is igényel ápolást, de kevésbé igényel ápolást, tehát ott elég, hogyha évente egyszer a körülötte levő felnőtt növényzetet levágjuk. Viszont ha olyan területen ültetünk, mint például Hodos, ahol volt egy ültetésünk, és én úgy emlékszem, hogy
te is
ott voltál, ott viszont a legnagyobb probléma az, hogy ezeket a csemetéket ápolni kell, ugye az egy használatban levő legelő, és a tehenek, juhok, kecskék előszeretettel nézegetik ki maguknak ezeket a csemetéket, vagy csak úgy, hogy oda mennek, és úgy megdörgölőznek bennük, vagy felrúgják, vagy pedig el is akarják fogyasztani. Igazság szerint a közelben levő új, tehát a Miyawaki erdőket leszámítva közelben nem tervezünk új ültetést, viszont ezeknek a csemetéknek az ápolását igenis tervezzük, és szeretnénk egy olyan eseményt is csinálni, ahol mindenkinek megadatik a lehetőség, hogy ezeket ápolja. Nem egy egyszerű dolog, nem egy ilyen Facebookot...
Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz tényleg, mert ugye általában az van, hogy óriási Facebook marketing kampányt lehet azzal csinálni, hogy valaki erdőt ültet, de ugye utána elfelejtődik, én úgy tapasztalom, hogy utána nem tudunk az utóéletéről ennek valóban, amit mondasz, az ápolás. Ez hogy egy picit akkor ez szerintem fontos, hogy erre is felhívjuk
a
figyelmet.
Ez a legfontosabb, tehát a csemeteápolás rengeteg, tehát az ültetés az 1% az egész munkának, elmondom őszintén. Nem 10, nem 1%, utána jön a nagyon nagy munka, ez a Csiki medencében volt egy nagy tapasztalatunk. Tehát még egyszer mondom, ez olyan területekre élvényes, amelyek már nagyon rég felhagyott területek, tehát vagy egy a talajréteg is nagyon leromlott, felhagyott kaszálókról beszélünk, amelyek évek óta csak ott parlagon álltak, de ugyanakkor, vagy agyon legeltetett területekről beszélünk, amelyeken minden évben többször végigengednek több száz, több ezer juhot például. Ezeknek a talaj tápanyag, tehát ezeknél a talajtápanyag tartalma nagyon, nagyon alacsony. Sok esetben, hogyha meredek lejtőkön vannak, akkor az esővíz le is mosta a felső talajréteget. Itt emberfeletti munkával jár az, hogy megpróbáljuk visszaállítani az eredeti mondjuk vegetációt, vagy az eredeti erdőt. Kezdődik azzal, ugye kezdjük akkor az ültetéssel, az elültetődik, és akkor utána a következő lépés az az, hogy ezeket a csemetéket meg kell védeni. Hogyha nem egy aktív legelő, tehát hogyha megengedhetik azt, hogy úgy azt csináljuk ott, amit akarunk, akkor a legjobb dolog, hogy ezt körbe kell keríteni. Ez már egy óriási munka, tehát kerítést több hektár körül tenni, elég magasat ahhoz, hogy ne tudjanak könnyen a vadállatok bemenni és lelegelni a frissen ültetett csemetéket, illetve elég erős ahhoz, hogy a juhok vagy bármi más benyomja ezt a kerítést, tehát ez anyagilag is többe kerül, mint maga az ültetés és a csemeték. Ugyanakkor pedig ezek a csemeték kicsik, tehát minden évben el kell távolítani a körülöttük levő vegetációt, ami azt jelenti, hogy le kell sarlózni, le kell kaszálni, attól függően, hogy éppen milyenek a körülmények. Tehát, hogy elég nagy a csemete, akkor lehet kaszálni, és ha kicsik, akkor kézzel le kell sarlózni. Most el lehet képzelni, hogy 3 hektáron végig menni kézzel és lesarlózni a csemeteket, az nem egy kis munka.
Abszolút.
Ugyanakkor, hogyha nagyon nagy a szárazság, akkor valamilyen formában meg kell próbálni öntözni. Hát ez nem mindig sikerült, elmondom őszintén, vagy 2 évet próbáltuk, de aztán egy 4 hektárnál ez majdnem lehetetlen volt, és számos más probléma áll fent. Hogyha közelben található termőföld, amelyet használnak, akkor az ott található mezei pockok, azok előszeretettel kirágják a csemeteinket, és tehát akkor azokat újra kell ültetni, meg kell nézni, mit tudunk csinálni, ugye nem mindenképpen mérget azt nem használunk, ezt természetesen próbáljuk ezt megvédeni. Tehát számos ilyen van, visszatérve a hodosíra, ott ugye ez egy aktív legelő, a csemetéket először egy ilyen lebomló védőburokba helyeztük, amely átengedte a fényt, kivéve a zöld fényt, azért voltak zöld színűek. Kis tudomány ez azért van, mert ugye a zöld az, amit nem használ fel a növény, attól zöld a növény, azt visszaveri. De minden más fényt átengedett, úgy tudott nőni ebben a védőburokban, akkor ez nem volt elég ez a védőburok, mert ezt egyszerűen ledöntötte az arra járó tehén, hát miért ne, akkor ezt szöges dróttal körbe fontuk ezt a védőburkot, ez egy óriási munka volt, tehát sokkal-sokkal több munkát igényelt, mint maga az elültetés, akkor még ez se volt elég, egy idő után ezt a védőburkot kinőtték a csemeték, és akkor most azzal foglalatoskodunk, hogy a területen található szúrós növényzetből, ez ilyen galagónya vagy rózsabokor, koszorukat fonunk a csemeték körül. Ez körülbelül 1 méter magas, és 2,5 méter széles ilyen koszorukat kell a csemeték köré építeni, inkább így mondanám, és ezt így védjük meg a csemetéket. Ilyen nem nagyon mennek be, ezt már nem szeretik. Se a tehenek, se a juhok. Még egy-egy vadőz, vagy valamelyik oda, tehát egy-egy őz beugrik, de az is ritka, és akkor így nőne. És ide keresünk minden évben embereket, érdekes módon két iskolát is sikerült meggyőzni, illetve ők kerestek fel, hogy mit tudunk, mit tudnak ők csinálni egy zöld hét során. A tavaly ősszel például a Bólyai iskolából két osztály jött ki, nagyon gyönyörűen megszervezték maguknak, tehát mi semmit nem csináltunk, csak megmondtuk, hogy hova kell menni. És számomra meglepő módon rengeteg csemetét megvédtek, úgyhogy zuhogott az eső. 9-10. Osztályosokról beszélünk, akkor jöttem rá, hogy mindig szokták mondani, hogy jaj, a mai fiatalok, hát egyáltalán nem. Én nagyon büszke voltam rájuk, és nagyon hálás, hogy zuhogó esőben viszonylag hideg is volt, ők ilyen szúrós galagónya, meg vadrózsa bokor darabkákkal szaladgáltak a mezőn, és össze-vissza szúrták magukat. Tehát ilyen munka ez a védés, és ezt kell csinálni 6-7, úgyis van, az is lehet, hogy hát, hogyha nem nőnek eléggé a csemeték, vagy nagyobb szárazság vannak, hogy 8-9 évig is, ameddig elég erősek arra, hogy
tehát akkor még van pár év. Most,
még van ezzel egy pár év, igen.
Hát akkor mi nektek köszönjük elsősorban, hogy meneteltek előre, mutatjátok az irányt, meg viszitek előre a lángot a Pandó Egyesülettel, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Még
igen,
egy kérdés van?
Egy nagyon
gyors szorult egy kérdés?
Igen,
gyorsan.
Az, hogy hogyan tudnak segíteni az emberek, hogyan tudnak titeket támogatni ebben a munkában?
Önkénteseket is fogadunk, például itt a hódosi csemeteápoláshoz. Hogyha megszervezik maguknak, az még jobb, tehát mi megmondjuk, hogy mit kell csinálni, elmutassuk mindent, csak hogy ne az legyen, hogy én kell összeszedjek mindenkit és telefonáljak, de hogyha valaki úgy, ahogy például a bólyai iskolások teljesen maguktól megszervezték, akár a szállítást is, azt mondták, hogy mikor jöjjenek, annyit mondtak is, hogy mit kell csinálni, kijöttek és végezték a dolgokat. Ilyen volt több is különben, tehát a hódosi iskola is kijött, tehát ilyen önkéntesi munká nagyon hasznos számunkra, vagy hogyha a publikus események jönnek, akkor is, aki adományozni akar, az megteheti. Én ígérem, hogy jó helyre megy, tehát nem fogjuk magán repülőgépre küldeni ezt a pénzt, amivel újabb széndioxidot bocsátunk ki a környezetbe. Tehát, hogy mindenképpen ezekre az ilyen projektekre megy, vagy a U3 fejlesztése például külön is lehet, fel lehet keresni, megmondani, hogy erre szeretnék adni. A cégek ugye le tudják írni az adójuknak a 3,5%-át, illetve most jön ez a talán május 15-ig lehet a személyi jövedelemadónak is a bizonyos százalékát. Tehát aki ebben, aki úgy lássa, hogy mi jó munkát végzünk, és szeretne támogatni, akkor megtehet így is, vagy kétkezi munkával is akár.
Hát köszönjük szépen, dr. Hajdú László Hunor biológussal beszélgettünk itt az elmúlt percekben. Jó munkát kívánunk nektek, és kitartást, és köszönjük szépen, hogy ezt végzitek, és viszitek tényleg előre ezt a projektet.
Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.